Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. Kedves testvéreim, a lélektan tudománya nem csak divatos tudomány, hanem nagyon fontos tudomány is. Egy alapvető igazság, amit tanítanak a hozzáértők, hogy nem lehet előre prognosztizálni, hogy kiből mi lesz, ki hogyan fogja az életét leélni. Azt, hogy milyen körülmények között növünk fel, azaz a szocializációnk, a környezetünk, a családunk, hogy mennyire határoz meg bennünket majd, amikor felnőttök leszünk, ez egyharmad részben játszik közre. Aztán egyharmad részben játszik közre azt, hogy milyen családból jövünk biológiailag, a génjeink meghatároznak bennünket, de ez is csak egyharmad rész. És azt mondják a hozzáértők, hogy egyharmad rész viszont titokban marad, senkinél nem lehet tudni, hogy igazán merre és milyen irányba fog alakulni az ő élete. Ezt mi keresztények is jó, hogyha forgatjuk magunkban, mert ez azt jelenti, hogy mindent megtehetünk, hogy gyermekeink és unokáink is keresztények legyenek, és egyharmad értelemben természetesen ez hathat is az életükben. Sőt, hathat az is, hogy milyen családból származnak, hogy keresztény családból származnak, de itt is nyitva marad, hogy aztán tényleg majd a magvetés szárba szökkene ez az Isten kegyelmének az ajándéka. Ez azt jelenti, hogy nem lehet alkotni, nem lehet képezni, nem lehet teremteni keresztényeket ésszel, piacgazdasággal és a világ szerinti hatásvadász gondolkodással, hanem ott van az az egyharmad, amit talán keresztényként így mondunk, hogy kegyelem az, amikor valaki rátalál Krisztusra, a megváltóra. Kedves testvérek, a mai multikulturális és globalizálódó világunkban ezért egyre inkább fontos, hogy tisztázzuk a magunk formáját, létformáját, és egyre fontosabb, hogy ennek ellenére természetesen bizonyságot tegyünk, szórjuk az ige magját, és higgyünk abban, hogy küldetésünk van, olyan üzenetünk van, amit csak mi mondhatunk el, amiről csak mi tehetünk bizonyságot. A mai igehirdetési alapszakasz segít abban, hogy egy kicsit ismételjük át, hogy miben is áll a keresztény létforma. Így hallgassuk meg tehát az igehirdetés alapigéjét Péter apostol első levelének 3. fejezetéből, a 8. verstől kezdődően a következőképpen. Testvéreim, legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvér szeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek, miként azt a Zsoltárban is olvassuk. Aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmazni fog titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. Fenyegetésüktől ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek, ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számadást kér tőletek a bennetek élő reménységről. Mindezt pedig szeliden, tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaztak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázták a ti Krisztusban való magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez Isten akarata. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban keresztény létforma alappillérei, talán így lehetne összefoglalni ezt a kiragadott szakaszt Péter apostol első leveléből. Három alappillérét szeretném ismételni, átismételni a testvérekkel, hiszen újat nem fogok mondani. A kereszténységnek az alappillérei nem változnak aszerint, hogy melyik korban, ókorban, középkorban, vagy a legújabb korban élünk, hanem ezek mindig ugyanazok. Viszont a mai globalizálódó világban nagyon fontos, hogy újra meg újra átismételjük, hogy mik is ezek a sarkalatos pontok, amiért Krisztusról vagyunk elnevezve keresztényeknek. Már is kezdem a legfontosabbal, és mindannyiunk szívére helyezvén ezen gondolkozzunk el, a 15. versben ugyanis ezt olvassuk, ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Látszólag ebben a mondatban semmi különös nincs. Krisztus tartsuk Úrnak, és tartsuk szentnek. Ha azonban elkezdünk gondolkodni ezen a kijelentésen, ezen a hitvalláson, akkor mindenek előtt azt kell meghallanunk, hogy Úrnak, Kyriosznak egyedül Krisztust valljuk. Azt a Krisztust, aki ezáltal egyenlővé lesz Istennel magával. Nekünk Kyriosz, nekünk a világ ura, a teremtő Isten, és ugyan erre a szintre emeli Péter apostol azzal, hogy kijelenti, hogy nekünk a Kyriosz Krisztus maga, a megváltó. És még inkább ezt megerősíti akkor, amikor hozzáteszi, hogy az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek, és erről is mindannyian jól tudjuk, hogy ez a kifejezés, hogy szent, az Ószövetségben ez a jelző csak Istent illeti meg. Ezért furcsa nékünk, protestánsoknak egy kicsit hallani, amikor embereket szenté avatnak, embereket szentként emlegetünk. Ez nem azt jelenti, hogy ők nem voltak különbek, nem voltak sokkal jobbak, mint mi, nem tudtak sokkal jobban krisztusi módon élni, de az Ószövetség felől hallva ezt a jelzőt, hogy szent, az Ószövetségben szent csak Isten, senki más. Mi is azért vagyunk a szentek gyülekezete, ha Istenhez és Krisztushoz tartozunk, és csak annyiban, és addig vagyunk szentek, amennyi Krisztusból és Istenből bennünk van. És akkor megerősíti Péter apostol, hogy nem csak Kyriosz Krisztus, hanem szent, mint az Isten. Azaz a keresztény létforma első alappillére ezt, testvéreim, hogy kinek tartjuk Krisztust. Tartjuk-e őt az Urak urának, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, a királyok királyának? Hisszük-e azt, hogy ő nem egy a vallás alapítók közül? Milyen tetszetős a mai világban globalizálni a vallásokat is. Volt egy Konfúciusz, volt egy Buddha, volt egy Mózes, volt egy Mohamed, és hát volt egy Krisztus is. Ezek mind nagy vallás alapítók voltak. Péter apostol tanúskodik, nekünk nem vallás alapítónk van, nekünk Kyriosunk van, és szentünk van, aki az Istenhez tartozik, elválaszthatatlan tőle, aki itt járt a földön, aki feltámadt a halálból, akihez készülünk, nem ember, hanem a megváltó, a világ megváltója. Kyriosz és szent, és sérthetetlen, és imádandó. Természetesen ebben a hitvallásban az is benne van, hogy az első század második felében került sor a levélnek a befejeződésére, és ekkor kezdik el a császárok magukat Kyriosznak nevezni, hogy ők a világ ura, a leghatalmasabb úr, fölöttük senki sem áll, és ebben a hitvallásban természetesen benne van a levélben ez is, hogy nekünk a császár is csak egy ember, egy politikai vezető, akinek világi hatalma van, nekünk a Kyriosz, az csak is Krisztus, a názáreti megváltó. Aztán egy másik alappillére a keresztény létformának, ezt is szeretném a szívünkre helyezni, és talán ez is csak is ismétlés lehet, az ellenség szeretete, az ellenjárat törvénye, a szeretet törvénye. Több jelzőt is felsorol itt Péter apostol levelének ezen része, azaz itt most a lelkésznek nagy kísértés, hogy erkölcs prédikációba kezdjen, és végig vegye ezeket a jelzőket, olvasom őket újra. Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvér szeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Nehéz kiemelni ezek közül a jelzők közül bármelyiket is, ezért mondtam azt, hogy összefoglalóan talán úgy mondhatnánk, hogy az ellenjárat törvénye a szeretet törvényét emeli ki, és emelem ki második alappilléreként a keresztény létformának, ami talán a 9. vers első felében van legegyértelműbben kimondva Péter apostol által, ne fizessetek gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással. Ezt az a Péter mondja, aki maga is magába szívta a mózesi törvényeket, szemet szemért, fogat fogért. Micsoda előrelépés ez a gondolat, hogy többé ez ne így legyen, ne fizessetek gonoszsággal a gonosz cért, és gyalázkodással a gyalázkodásért. Azaz ez az apostol valóban hallhatta a hegyi beszédet Jézus Krisztustól, ahol Jézus sem azt mondta, hogy most húzzuk ki ezt a törvényt, vagy érvényt veszítette volna ez a mózesi törvény magát, hanem egy magasabb szintre emelte az ellenség szeretetére, hogy még az ellenségeteket is szeressétek, ne revansot adjatok, hanem szeressetek. És ezt Péter mondja. És aztán folytathatjuk a sort a hegyi beszédben Jézust, és tovább Pál apostol a szeretet törvénye, a szeretet himnuszában. Azaz a második alappillért így lehetne összefoglalni, hogy a keresztény létformát nem a hasznosság határozza meg, még kevésbé az ügyeskedés, a vad kapitalista elvek, haszonelv, nyerészkedés, profitorientáltság, hanem a másik elfogadása, a másik felemelése, a másikkal való együttműködés, így is mondhatnám, hogy a kooperáció, egymásért élés. Itt egy nagyon gyakran citált példát szeretnék mondani, hogy mit is jelent ez a kooperáció, ez az együttműködés. Nyár van, és sokan már talán nyaralnak a Balatonon, vagy éppen tengerparton, és hát ott nem lehet nem látni csónakokat, hajókat, vitorlásokat. És talán mindannyiunknak megadatott az is, hogy valamikor már ültünk csónakban, talán az is megadatott, hogy két pár evezős csónakban is ültünk már, és akkor csak emlékezzünk vissza, egy két pár evezős csónakban nem lehet össze-vissza evezgetni. Illetve meg lehet próbálni, és akkor a csónak elkezd össze-vissza, jobbra-balra tekeregni, vagy még rosszabb esetben le is fröcsköljük egymást. Ahhoz, hogy előre haladjon, egy irányba haradjon az a csónak, ott figyelni kell a másikra. Ott egyszerre kell húzni, együttemben kell evezni. Valami ilyenre hív a kereszténységnek ez a második alappillére, hogy egymást emeljük fel, egymást szeressük, és akkor is szeressünk, ha szembeköpnek, ha meggyaláznak, ha megaláznak. Ettől más a kereszténység, ettől lehet krisztusi. És végül még egy harmadik alappillérét is szeretném kiemelni, ez alapján a kiragadott szakasz alapján a keresztény létformának. Két versben is olvasunk szó szerint szenvedésről, hogy ez is hozzá tartozik a keresztény léthez. Azt olvassuk ugyanis a 14. illetve 17. versekben. De ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. Vagy a 17. vers, jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez Isten akarata. Igen, az egész Új Szövetségnek, és azon belül a Jelenések könyvének is nagy figyelmeztetése, hogy ez a negatív hatalom, akit sokféleképpen hívunk, sátán, ördög, kígyó, szerte jár, hogy a Krisztushoz tartozókat megkísértse, próbára tegye. Sőt, a Jelenések könyvéből azt is tudjuk, hogy a próféta láthatta az ő exponenseit is, az Antikrisztust és a prófétát, azaz az ördög utánozni akarja az Isten háromságát, és mind társadalmi módon, mind az egyházon belül is tétanításokon keresztül próbálja más vallásokon keresztül eltéríteni a Krisztushoz tartozókat, azaz sokszor kell éreznünk a szenvedést, a prést, akkor, ha tényleg Krisztushoz tartozunk. És itt akkor Krisztusra gondolva, a kereszt teológiájára gondolva kell látnunk megint azt, hogy Péter valóban Krisztus tanítványa volt. Péter végig élte a Golgota borzalmát és a feltámadást, és Péter nem véletlenül tanúskodik arról, hogy a szenvedés hozzá tartozik, és nem véletlenül pecsételte meg az életét mártíromsággal, alázatos módon. Azt mondta, méltatlan vagyok, hogy úgy halljak meg, mint Krisztus. Fejjel lefelé feszítették ezért keresztre. Azaz a kereszténységnek nem a triumfáló út adatik, nem a rajongó út, ecclesia triumphans, hanem a szolgálat adódik a kereszténységnek. Nem szabad elhallgatnunk, hogy a keresztény úthoz olykor hozzátartozik a szenvedés, még hogyha ez nem is tetszetős. És itt kell meglátnunk, hogy sokszor a kereszténység úgy próbál téríteni, hogy hitegeti az embereket, hogy azért higgyél, mert akkor meggyógyulsz, akkor könnyebb lesz az életed, akkor minden jobban fog sikerülni, akkor mint valami mankó kerül majd az életedhez, a segítség Istentől automata módján, beinvestálsz, beadod az automatába az adott összeget, és amit kérsz, aztán megkapod, nem így működik. Péter nagyon józanul figyelmezteti a kereszténység után érdeklődőket, hogy a harmadik pillérhez olykor még a szenvedés tartozik hozzá. Még ha nehéz is ezt kimondani, jól gondolja meg az, aki a Krisztus nyomába ered. Krisztust már idéztem itt is, és most újra Pál apostolt is, tehát, hogy ez a két tanítvány, Péter és Pál mennyire valóban Krisztus tanítványai voltak, hiszen például rengeteg igét lehetne idézni, citálni Pál apostoltól. A Filippi levél első fejezetének a végén mondja a filippi gyülekezet tagjainak, nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Azaz nem rejtik vége alá az apostolok, hogy amikor tényleg a Krisztusi úton járunk, az lemondással jár, az odaadással jár, az szenvedéssel jár, az áldozatvállással jár, és a legfontosabb, hogy önfeláldozással kell, hogy járjon. Befejezem a mondandómat, testvérek, azzal, hogy mindenkor keresztény egyháza szorgosan fáradozik azon, hogy hogyan lehetne még hitelesebbé tenni a kereszténységet. Még vonzóbbá tenni, hogy többen legyünk a templomban, mint ahányan vagyunk. És hát meg is teszünk mindent, hogy úgymond a keresztény porténkánkat eladhatóvá tegyük, hogy a csomagolása olyan legyen, mint a világ trendje, és ezáltal figyeljenek fel ránk, és vonzóbb legyen a kereszténység. Ezzel akkor van csak baj, amikor olykor a sajátságainkat, a keresztény létformának a sajátságait is olykor fel akarjuk adni azért, hogy a portékánkat el tudjuk adni. Pedig a 21. században sem más a keresztény létforma alappillérei, mint ami volt a kezdetekben. amiről most a kiragadott részlet Péteri néhány mondat tanúskodott. A keresztény létforma alaptétele, kinek tartott Krisztust? Kyriosze és a legszentebe, mint Isten számodra Krisztus. A második alappillér, hogy tudsz-e lelke által ellenjárat törvénye alapján azért is szeretni. Minden körülmények között viszont szeretni. És a harmadik alappillére a keresztény létformának a 21. században is. Tudsz-e áldozatot vállalni, mi több? Isten kegyelméből szenvedni a Krisztusért, mert Krisztus a legdrágább kincs az életedben, és tudod, hogy tőle senki és semmi el nem szakíthat. Ezen a mai vasárnapon kiki ezt gondolja egy kicsit végig, a maga kereszténységét, ezek alapján, a pillérek alapján. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Urunk Jézus, ezen a forró vasárnapi délelőttön kiáltunk hozzád innen a kelenföldi templomunkból. Köszönjük Péter apostolnak a bizonyságtételét, hogy te ugyanúgy szent és úr vagy, mint a mi teremtő Urunk. Kérünk téged szent lelkedért, Urunk, hogy valóban ne csak elnevezve legyünk rólad kereszténynek, hanem tapasztalhassunk téged az életünkben, igei vezetéseden keresztül, a szentségeken keresztül, hogy te valóban élő és feltámadott Úr vagy. Nem egy vagy a vallás alapítók közül, hanem a Szent és a Kyriosz, a világ Ura és a világ legszentebbje. Kérünk téged, Úr Jézus, ne vondd meg tőlünk kegyelmedet, és kit a maga helyén, családjában, környezetében, munkahelyén, mi több itt a gyülekezetünkben, használj fel, hogy tudjunk rólad tanúskodni, tudjunk feléd irányítani kereső szíveket, és tudjunk minden körülmények között kereszténynél megmaradni. Szent lelkedért imádkozunk, hogy ebben a hitben tarts meg és erősíts továbbra is. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó ereje szerint, övé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Ámen.